Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Örülök, hogy itt vagytok, és hogy ilyen sokan eljöttetek. Na, hogy sikerült az előző heti kihívás, házi feladat, amit egy héttel ezelőtt a Himmerházban, amiről beszéltünk? Ki emlékszik, hogy mi volt ez egyáltalán? Hát azért ez csak az egyik fele volt, igen. Így van. Tehát, hogy ugye arról beszéltünk, hogy nagyon sokszor csak akkor imádkozunk Istenhez, akkor futunk Istenhez, mikor szükségünk van tőle valamire. És ugye arról, hogy most próbáljuk ki, hogy ezen a héten nem csak akkor imádkozunk Istenhez, mikor szükségünk van, hanem egyszerűen csak keressük őt. Akarunk vele lenni, a jelenlétében lenni. Ez ugyanolyan, mint amikor odamész az anyukádhoz, vagy az apukádhoz, és mindig csak akkor mész hozzá, hogyha pénz kell tőle, vagy zseppénzt akarsz kérni tőle. Szóval nem csak ezért megyünk, igaz, a szüleinkhez sokszor, nem azért megyünk oda hozzájuk. Jobb esetben legalábbis, mert kell tőlük valami, hanem, Arjon mosolyog, hanem nem csak azért, amit adnak, hanem egyszerűen csak szeretünk velük lenni. És Isten is ugyanilyen, Isten egy személy. Az, amiről itt ma beszélünk, és amiről a gyülekezetben beszélünk, az nem egy vallás, ez nem egy vallásosság, nem egy tradíció, amit követünk, egy személyes kapcsolatról szól a kereszténység. Istennel való személyes kapcsolatról, mert Isten egy élő Isten létezik, és egy személyes módon megtapasztalhatjuk. És Isten akar velünk egy ilyen fajta bensőséges kapcsolatban lenni. Isten nem egy ilyen távoli személy, aki így messze ül a trónon fönn a mennyben, és ha csinálsz valami rosszat, akkor így rád üt, vagy rád csap, hanem Isten egy együttérző Isten, egy szerető Isten, és egy olyan személy, aki a barátod akar lenni. És erről szól a bensőségesség Istennel. Nem csak kérünk dolgokat Istentől, hanem akarunk vele lenni. És emlékeztek előző héten, amiről beszéltem, hogy mi történik akkor, amikor Isten arcát keressük. Akkor az történik, hogy Isten a szívünknek a legmélyebb vágyait is valóra váltja. Azokat a dolgokat, amiket még ki sem mondunk neki, ezeket be tudja tölteni. Az van a Bibliában, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Gyönyörködj Istenben, és megadja a szíved minden kérését, minden vágyát. Mindannyiunkban vannak vágya az életünkben. Olyan vágyak, amiket sokszor még magunknak sem tudunk megfogalmazni. Ott vannak mindannyiunkban ezek a vágyak, és amikor Isten kezdjük el keresni, nem az ő kezét, hanem az ő arcát, és elkezdünk benne gyönyörködni, akkor azt veszük észre, hogy automatikusan ezek a dolgok megvalósulnak az életünkben. Egyszerűen Isten betölti a vágyainkat. Többet, mint amit mi kérhetnénk tőle. És ezért mondtam azt, hogy egy hete, hogy ne Isten kezét keressük, ne csak imádkozzunk hozzá, és kérjünk tőle dolgokat, hanem egyszerűen csak kezdjünk el gyönyörködni Istenben. És hogyha ma úgy vagy itt, hogy nem ismered személyesen ezt az Istent, akkor csak bátorítalak arra, hogy most, ahogy beszélek a következő egy órában, erről az Istenről fogok beszélni, és aki nagyon szeret bennünket, és nagyon szeret téged is, a mai este megismerheted őt egy személyes módon. Ma egy nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, ami számomra fontos, és megmondom őszintén, hogy az a cím, amit adtam, az nem lesz teljesen egyet értésben a felkészülésemmel, ugyanis tegnap délután tudtam meg végül is, hogy én fogok ma beszélni, tanítani. De a mai tanításnak a címe az, hogy a felkészülés ereje. Úgyhogy nem tudtam olyan túl sokat készülni. De remélem, hogy átjön az, amiről akarok ma beszélni. Ez egyik legfontosabb téma, a legfontosabb dolog, amiről akarok nektek beszélni, a felkészülés ereje. Nem tudom, hogy elképzeltétek el, de a felkészülésnek az életünkben óriási ereje van. És erről akarok beszélni, hogy nagyon sokszor nem is gondoljuk ezt, nem is gondoljuk, de az életünk függhet ettől. Emlékszem, hogy egy körülbelül 10 évvel ezelőtt volt az, amikor a családunkkal elmentünk Kárpátaljára, és Kárpátalján van Közép-Európa legmagasabb hegycsúcsa. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi Közép-Európa legmagasabb hegycsúcsa. Zoltán tudja. Na, Zoltán? Hoverla. Azaz. A nagy Hoverla. Igen. Van 2 is, 2 hegycsúcs. Az egyiket úgy hívják, hogy Kis Hoverla, és van a nagy Hoverla. És mi úgy döntöttünk 10 évvel ezelőtt a családom, beleértve apukámat, anyukámat, az összes tesót, hogy mi ezt meg fogjuk mászni. 2061 méter magas. A kicsit végül is azt másztuk meg, vagy a nagyot? Mind a kettőt? Ja, mind a kettőt. Igen, igen, igen. A nagyot is megmásztuk. 2061 méter magas. És beültünk az autóba, Hyundai-ba, oda mentünk a hegy, hát a csúcs ugye lábához. Körülbelül azt hiszem, hogy 4-5 órás volt maga a mászás. És kiszálltunk az autóból, és apukám lábára ránézek, és látom, hogy egy papucs van rajta. És így megkérdeztem tőle, hogy apu, te most ezt komolyan gondoltad, hogy egy papucsba akarod megmászni a nagy hoverlát 2061 métert? És hát úgy nem is gondolkozott ezen, azt mondta, jó lesz ez, menjünk. Mentünk egy ideig együtt, és utána, hát a szülők lemaradtak, mondanom sem kell, apukám nem mászta meg aznap a hoverlát, mert azért ez egy nehéz út volt. Nem kellett sziklákat másznunk, de egy erős túrázás volt fölfelé, és azt egy papucsban képtelenség. Felértünk a hegycsúcsra, és gyönyörű volt a kilátás. Egyszerűen el nem lehet mondani azt az élményt a hegycsúcson, hogy látod szinte ott nem is tudom hány száz kilométeres távolságban a hegyeket, a felhőket. Gyönyörű volt. De aznap apukám nem tudta megmászni a hoverlát. Miért? Mert nem volt felkészülve. Nem volt aznap felkészülve erre a hegymászásra. 2006-ban nem tudom, hányan emlékeztek, augusztus 20-án volt egy tragikus augusztus 20-a, amikor 2 ember meghalt. Akkor volt pont a Budapesten a tűzi játékozás, és 2006-ban volt az, amikor nem tudom, emlékeztek-e, egy óriási nagy vihar pár óra alatt elérte Magyarországot 100 km per órás szélsebességgel, és gyakorlatilag pont abban az időpontban jött Budapestre, amikor a tűzi játék elkezdődött volna, pontosan 9 órakor, mi ott voltunk fönt, és 9 előtt 15 percen még semmi nem volt, de 9 órakor mindenki menekült a helyszínről, és én ott voltam személyesen, sokan a gyülekezetből is, és egyszerűen leírhatatlan volt ez az ilyen negatív élmény, hogy a potyogtak a téglák, a cserépdarabok az utcákon rá, az autókra, az emberekre, vérző embereknek a fejét lehetett látni. Borzalmas volt a látvány, mindenki futott, sikitozott, próbált menedéket találni, telefonon próbáltunk kommunikálni, egyszerűen nem értettem semmit a telefonban, mert akkora szélvihar volt. Szerencsére velünk semmi nem történt, de aznap ott 2 ember meghalt Budapesten. Miért volt ez? Miért történt ez? Mert nem volt elég jó a felkészülés a szervezők részéről. A legnagyobb tragédiák az életünkben és az életedben is akkor következnek, amikor nem vagy felkészülve, amikor nincs meg a megfelelő felkészülés az életben. 2008-ban az olimpián Amerika, az USA csapat női és férfi 400 méteres váltófutáson kiestek a döntőből, mert elejtették a váltóbotot. És utána az edző azt mondta, hogy ez azért történt, és azért nem sikerült győzniük, és megnyerniük az olimpiát, mert a felkészülés nem volt megfelelő. A felkészülés. A legnagyobb tragédiák, a legnagyobb negatív dolgok az életünkben akkor történnek, amikor nincs meg a megfelelő felkészülés. Ezért szeretnék ma a felkészülés erejéről beszélni. Gondoljátok el, hányan voltatok már úgy, hogy egy vizsga után azt mondtátok, hogy bárcsak jobban felkészültem volna. Egy felvételi után azt mondtátok, bárcsak jobban felkészültem volna. Egy munkain, egy interjú előtt bárcsak jobban felkészültem volna. Lehet, hogy ma nem itt lennék, nem itt tartani. Lehet, hogy másik iskolában lennék. És ezért szeretnénk ma a felkészülés erejéről beszélni, mert erről a Biblia is beszél, és ezek gyakorlati módon tudnak ma segíteni az életedben. Isten figyelmeztet bennünket a Biblián keresztül, hogy legyünk készen. Álljunk készen. Isten azt szeretné, hogy úgy éljük az életünket, hogy készen állunk. És nem csak nekünk egyéneknek, de mint gyülekezetnek is készen kell állnunk. Készen kell állnunk a világban történő kihívások közepette. Gazdasági, morális, politikai, szociális, szellemi kihívások közepette nekünk, mint gyülekezetnek, és egyénenként is készen kell állnunk. És meg kell értenünk azt, hogy nem egy olyan időszakban élünk, ami arról szól, hogy a visszahúzódás, vagy a félelemről szólna, vagy a megfélemlítésről, vagy a bizonytalanságról, vagy az aggodalomról. Készen kell állnunk. Készen kell állnunk. Nekünk keresztényeknek készen kell állnunk. Az iskolában, a munkahelyen, ebben a világban nekünk készen kell állnunk. Ezt azért mondom, mert Isten most készít fel minket arra, amit majd ő el akar végezni a jövőben. Amire minket elhívott. Isten nagyobb dolgokra hívott el téged, mint amit most éppen érzékelsz az életedben. Nagyobb dolgokra vagy elhívva. A gyülekezetünket is nagyobb dolgokra hívta el Isten. A legnagyobb napok, a legfantasztikusabb napok még hátra vannak. Lehet, hogy azt gondoltad, hogy a legszebb napjaid már megtörténtek. Nem, a legjobb napok még hátra vannak. És Isten most készít fel téged a következő időszakra, a következő szintre az életedben. A kérdés az az, hogy kihagyjuk-e azt, amit Isten készít számunkra? Kihagyod-e azt, amit készít számodra? Ugyanis amit teszel a felkészítési időszak alatt, ez fogja meghatározni a végzetedet. És ez az egy első gondolat, amit szeretnék veletek megosztani. Amit teszel a felkészülési időszak alatt, ez fogja meghatározni a végzetedet. Nagyon sokszor úgy érezzük az életben, hogy bekerülünk egy ilyen váróterembe. Nem tudom, hányan voltatok már váróteremben, mondjuk orvosnál. Én is voltam orvosnál egy pár hónappal ezelőtt. Most is beteg vagyok, de most nem mentem el orvoshoz. Mert nem szeretek várni. Hányan szerettek várni? Senki nem szeret várni, igaz? De mégis Isten belehelyez minket egy váróteremben. És egy olyan világban élünk, hogy nem szeretünk várni. Utálok én is a dugóban állni. Utálok, Zsani mindig rám szól, mert akkor lassan mennek előttem az autók, vagy dugó van, vagy nem tudom mi. Nem szeretek várni. De ez nem egy jó dolog. Ez nem egy jó dolog, mert Isten néha belehelyez minket egy váróteremben, nem tudom, hogy ezt a képet ki tudnánk rakni, ez Istennek a váróterme, ahol nem vagy egyedül, és Isten céllal helyez bele ebbe a váróterembe, de sokszor ez az a hely, ahol nem olyan gyorsan történnek dolgok, ahogyan mi szeretnénk. Hányan voltatok már úgy, hogy már valamit szeretted volna, valamiért már nagyon régen imádkozol, hogy megtörténjen az életedben, de még mindig nem történik meg. És nem olyan gyorsan történnek a dolgok, ahogyan te gondolod, nem úgy működnek a dolgok, ahogyan te gondolod, hogy működnének. És tudjátok, ez az a hely, ahol a legtöbb ember elveszti az ő küldetését, és elvéti Istennek a célját az életére. Ez az a hely, ahol a legtöbb keresztény, a legtöbb ember feláll és kimegy. És ez az a hely, ahol a döntéseid, amiket meghozol, hatással vannak a jövődre. A küldetésedre. Azt, amit Isten el akar végezni az életedben. Nagyon sokszor nem akarjuk kivárni a dolgokat az életünkben, ezért elvétjük azt, amit Isten tervez az életünkben. Istennek van egy váróterme. És mi nem szeretünk itt lenni. De ez az a hely, és amit teszel itt, ebben a váróteremben, a felkészítési időszak alatt, ez fogja meghatározni a végzetedet. Ahogyan itt viselkedsz, ahogyan itt ülsz, amit itt teszel, ez fogja meghatározni a végzetedet. És a legtöbb ember itt véti el, és itt dobja el a rendeltetését és a végzetét. Szeretnék egy igét felolvasni a Bibliában, csak hogy érzékeltessem, hogy ezt nem csak én találtam ki. Máté 25:1-13. Ez az ige, ez pontosan erről szól. Ez az ige a 10 szűzről szól. Amikor olvassátok ezt az igét, akkor gondoljatok erre a 10 szűzre úgy, mint a, hogy hívják ezt, a koszorús lányok. Oké? Okay? Gyakorlatilag itt a koszorús lányokról beszél Jézus. 10 koszorús lányról. Oké? Okay? Hasonló lesz a mennyek országa a 10 koszorús lányhoz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikba, mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Szeretném, hogyha ezt aláhúznátok a Bibliátokban, vagy a kijelölnétek a Bibliában, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor fölébredtek a szüzek, a koszorús lányok mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák is szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, nem is merlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Miről szól ez az ige? Mit mond, mit akar mondani, mit akar üzenni ma számunkra ez az ige? Ez az ige azt mondja, hogy legyél biztos abban, hogy nem alszol el, hanem éber maradsz. Nem alszol el. És nem csak most, amíg itt hallgattok, hanem az életben, átvitt értelembe. Nagyon sok ember alszik, nagyon sok keresztény elalszik az életében, de azt mondja az ige, hogy legyünk éberek, és ne aludjunk el. Szeretném, ha látnátok egy nagyobb képet. Istennek van egy terve, és van egy elhívása mindannyiunk életére, a te életedre is. Ez a képes sokkal nagyobb, mint amit gondolnánk. Egy ébredésben vagyunk. A világ az egy ébredésben van, az ébredésnek az időszakában. És ez az időszak, amikor nem húzódhatunk vissza. Ez az időszak, amikor nem bátortalanodhatunk el, hanem ez az időszak, amikor ébernek kell lennünk. És van egy nagyobb kép, amit most nem látsz, de létezik, és nagyobb nálad, nagyobb a te gondolataidnál, nagyobb a te látásodnál. Ez Istennek a terve és Istennek a célja. És erre a pillanatra lettünk teremtve. Isten már elkészítette ezt a pillanatot. Viszont az, hogy belépünk-e ebbe a pillanatba, a következő pillanatba, az attól fog függni, hogy mit csinálsz, miközben várakozol. Itt volt ez a 10 szűz, vártak a pillanatra. És amikor elérkezett a pillanat, 5 volt készen. A másik 5 nem állt készen. 5 be tudott lépni ebbe a pillanatba, 5 pedig kihagyta ezt a pillanatot. Ugyanígy Isten ma is tesz dolgokat. És nyilván ez az ige arról is szól, hogy mi Jézust várjuk. Igazából mi keresztények Jézust várjuk. Ő az a várakozási pont, ami majd el fog jönni az életünkbe, akit várunk. De addig a pontig folyamatosan mindig Isten valami nagyobb dolgot tesz. És igazából erre a pillanatra lettünk teremtve. A másik gondolat, ami szeretném, hogyha megértenétek, hogy illetve szeretném megkérdezni, hogy mi az, amire te vársz? Mi az a pillanat, amire te vársz? Mi az, mekkora a látásod a saját életeddel kapcsolatban? Mekkora a látásod Istennel kapcsolatban? Mekkora a látásod azzal kapcsolatban, hogy Isten mit akar tenni ezen a földön? Mit akar rajtad keresztül tenni? Mekkora a látásod ezzel kapcsolatban? És tudjátok, miért kérdezem ezt meg? Mert amekkora ez a várakozás benned, ez fogja meghatározni, hogy hogyan vársz, és milyen hosszú ideig vársz. Hogy kire és mire vársz, meghatározza, hogyan vársz, és milyen hosszú ideig vársz. Ez az a másik gondolat, amit szeretnék, ha megértenétek. Nem tudom, értitek-e. Ha kicsi dolgokat látsz magad előtt és a jövőddel kapcsolatban, akkor nem fogsz várni sokáig, hanem azonnal be fogsz lépni dolgokba. Ha viszont nagy dolgokat látsz, akkor ki fogod várni annak az időszakát, és fel leszel készülve. És nem fogod figyelmen kívül hagyni a felkészülésnek az időszakát. Minél nagyobb dolgokra vagy elhívva, annál nagyobb lesz a felkészülési időszak az életedben. Minél nagyobb dolgokra hivattál el, minél nagyobb dolgokat hiszel Istenről, hogy meg akar tenni a te életeden keresztül, annál ez fogja meghatározni, milyen hosszú ideig vársz, és mit teszel, miközben várakozol. Nem tudom, értitek-e. Szóval ez fogja meghatározni, mit teszel az egyedülálló időszakodban, ez fogja meghatározni, hogy mit teszel, ha házas vagy, ez fogja meghatározni, mit teszel, ha van pénzed, ha nincs pénzed, ha az álmaid valóra válnak, vagy nem válnak valóra. Amit látsz, és amire vársz, és amit hiszel ezzel kapcsolatban, ez fogja meghatározni, hogy hogyan vársz, és milyen hosszú ideig vársz. És mi keresztények Jézus Krisztust várjuk. Jézus Krisztust várjuk. És igazából a legtöbb ember mindig a megérkezési pontra vár. De szeretném megértenétek, hogy a földi életünkben nincsen megérkezési pont. Nem mondhatod azt, hogy oké, összeházasodtam, megházasodtam, megérkeztem. Nem mondhatod azt, hogy meglett egy jó munkahelyem, megérkeztem. Nem mondhatod azt, hogy meglett a diplomám, megérkeztem. Nem mondhatod azt, hogy Isten meg álmomat valóra váltotta, akkor megérkeztem. Sosem érkezünk meg, mert akkor fogunk megérkezni igazán, amikor meglátjuk Jézust. Szóval csak átutazók vagyunk. Arra bátorítalak, hogy ne telepedj le útközben. Ne állj meg útközben, bárhol is vagy az életed, bármilyen területén. Ne mondd azt, hogy oké, ennyi elég, itt vagyok, és megérkeztem, mert nem érkeztünk meg. Istennek mindig van egy következő terv az életedben, egy nagyobb pillanat, amit már elkészített. És erre készít fel. Mindig Isten a következő pillanatra akar felkészíteni az életedben. Mindig a következőre. És igazából arra bátorítak, hogy legyetek éberek. És ez azért van, mert nagyon sokszor a váróterem az, ahol a legtöbben visszalépnek. És megállnak. És azt mondják, hogy oké, én itt megállok, és nem lépek tovább. Nem várok többet Istentől, nem akarok többet Istentől az életembe. És tudjátok, 14 éve, amikor megalapult ez a gyüli, ott voltam az első alkalmon. És most is itt vagyok 14 évvel később ezen az alkalmon. Miért van az, hogy 14 évvel később is itt vagyok? Hogy még mindig itt vagyok? Mert az életem legnagyobb részét a váróteremben töltöttem. De ez alatt Isten rengeteg dolgot tett az életemben. És ez az a hely, ahol a legtöbb ember nem akar lenni. A legtöbb ember ki akarja hagyni ezt a helyet. De ha nem engeded meg Istennek, hogy megtegye, amit ő akar tenni benned, akkor sosem fogod megtudni, hogy Isten mire hívott el ezen a földön. És ez a harmadik gondolat, amit szeretném, ha felírnátok. Ha nem engeded meg Istennek, hogy megtegye, amit ő akar tenni benned, akkor sosem tudod megtenni, amire Isten elhívott ezen a földön. Isten el akar benned végezni dolgokat, el akar mindannyiunkban végezni dolgokat, és ez a váróteremben történik, miközben várakozunk. De hogyha ezt ki akarjuk hagyni, ki akarjunk slisszolni, nem akarunk benne maradni ebbe a dologba, akkor sose tudjuk meg, hogy Isten mire hívott el. Sose tudjuk megtenni azokat a dolgokat, amire Isten elhívott minket az életben. Rengeteg dolog van, amire Isten fel akar készíteni. És csak szeretnék pár példát mondani a Bibliából. A Biblia tele van olyan hősökkel, akik nagyon nagy dolgokat tettek a világban. Megváltoztatták a történelmet. Átlagon felüli dolgokat tettek. De szeretném, hogy megértenétek valamit. Ezek az emberek egytől egyig átlagos emberek voltak. Egytől egyig átlagos emberek voltak. Nem voltak szuperhősök, nem voltak nem tudom milyen csodatevő erővel rendelkező erők, átlagos emberek voltak, akik átlagosan töltötték a napjaikat, viszont elkezdtek felkészülni. Átlagos emberek voltak, de fellettek készítve az életben. Egy átlagos nap volt a számukra, egy átlagos pillanat volt a számukra, amikor Isten rajtuk keresztül tett valami csodát, ez az átlagos nap egy átlagon felüli nappá vált. Az az átlagos pillanat egy átlagon felüli pillanattá vált. De miért? Azért, mert fel voltak készülve. Ezek az emberek miért, Isten miért tette meg rajtuk keresztül ezeket a dolgokat? Azért, mert fel voltak készülve erre a pillanatra. Nem tudom, értitek-e, amiről akarok beszélni. Az a kérdésem, hogy vajon hányan vagyunk felkészülve egy ilyen pillanatra, amit Isten akar tenni az életünkben? Hányan vagyunk felkészülve? Fel vagyunk-e készülve arra pillanatra, amit Isten akar holnap tenni mondjuk az életedben? Fel vagy-e arra készülve, amit Isten mondjuk 5 év múlva akar tenni az életedben? Még egyszer mondom, ezek az embereknek az átlagos napjuk, egy átlagos pillanat átlagon felülivé vált azért, mert fel voltak készülve erre a pillanatra. Isten felkészítette őket erre a pillanatra. Csak szeretném, hogy megértenétek, hogy ez Isten előkészít mindannyiunk számára dolgokat az életben. Elő vannak készítve. Nincsenek kedvencei, hogy valakinek nagyobb dolgokat készít el előre, vagy kevesebb dolgokat. Isten előkészített számodra dolgokat az életben. De a döntés a te kezedben van, hogy ezek meg fognak-e történni, és ez a döntés az, hogy megengeded-e azt, hogy Isten belehelyezzen ebbe a váróterembe, ahol felkészít téged ezekre a pillanatokra. Oké? Okay? A döntés a mi kezünkben van, a döntés a te kezedben van, hogy megengeded-e Istennek, hogy berakjon ebbe a váróterembe. Csak egy példa. Ábrahám. Ábrahámnak Isten azt ígérte, azt mondta, hogy hagyja el a földet, ahol eddig lakott, azt a helyet, ahol, amit ismert, mindenét hagyja ott, és azt mondja Isten neki, hogy menjen el egy új helyre, és népek atyává fogja tenni, és annyi leszármazottja lesz, mint égen a csillag. Egy óriási ígéretet mondott neki Isten. És Isten ezt megtette Ábrahám életében. De szeretném, ha látnátok azt, hogy valaminek készen kellett lennie Ábrahámban 75 éves korában, hogy ez megtörténjen az életében. Isten adott neki egy ígéretet, de 75 éves korában történt meg ez az ígéret, és akkor ez azért történt meg, mert Ábrahámban valaminek már készen kellett lennie. Fel volt készülve. Ábrahám fel volt készülve erre az ígéretre. Figyeljetek! Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy amikor csak így egyedül éljük a napjainkat, az átlagos hétköznapokat, azt gondoljuk, hogy senki sem figyel bennünket. Senki sem figyeli a döntéseinket, senki sem figyeli azt, hogy milyen döntéseket hozunk meg, hogy mit teszünk az életben. Isten figyel. Isten figyel. És Isten pontosan tudja, hogy mikor állsz készen arra, hogy ő odaadja neked a következő ígéretet. Nagyon sokszor nem szeretjük az átlagos napokat. És ez a világ azt mondja, az átlagos napok semmit nem érnek, de Isten számára nagyon sokat érnek. Mert ezek az átlagos napok készítenek fel a következő szintre az életedben. És lehet, hogy senki nem figyel, lehet, hogy azt gondolod, hogy senkit nem érdekel, hogy te mit csinálsz, vagy mit döntesz. Istent érdekli. Isten figyel. És Isten tudja azt, hogy mikor leszel készen, hogy odaadja neked a következő ígéretet. József. Ott van a Bibliában József, aki Egyiptomnak a második legnagyobb embere lett. A fáraó utána a következő legnagyobb ember volt, tehát egy uralkodó volt ott Egyiptomban. De sokan nem tudjátok, de nem is tudom, 17 évig azt hiszem börtönben volt előtte. Hogyan lehet az, hogy egy átlagos József, aki 17 évig börtönben van, hirtelen Egyiptom második embere lesz? Miért? Azért, mert Józsefet Isten belehelyezte egy váróterembe, amit úgy hívtak, hogy börtön. És ez alatt az időszak alatt Isten formálta az ő karakterét, formálta az ő jellemét, azért, hogy készen álljon arra a pillanatra. És amikor úgy van a történet, ugye, hogy a fáraó egy álmot lát, és senki nem tudja megfejteni. Egyedül József. És nem azért, mert József olyan okos volt, hanem azért, mert 17 éven keresztül Isten formálta, Isten változtatta, hogy készen álljon arra a pillanatra. És abban a pillanatban készen állt József. És kijött a börtönből, és a fáraó második embere lett. Vagy ő lett a jobb keze, vagy nem tudom. Szóval Józsefben már készen volt valami, fel volt készülve. Isten figyel bennünket. Miért van az, hogy az a 10 éves lány, Mária, aki egyik reggel felkelt, és megjelent neki egy angyal, és azt mondta neki ez az angyal, hogy, és erről Karácsony is erről szól, Máriának megjelenik egy angyal, és azt mondja, hogy te fogod világra hozni ennek a világnak a megmentőjét, Jézus Krisztust. Hogy lehetett ez? Mária készen állt. Kész volt. Kész volt a szíve. Átment ezen. A felkészülési időszakon. Fel volt készülve. Mindegyik ember, aki Dávidtól kezdve, mindegyik ember, aki valami nagy dolgot tett a Bibliában, miért tudta azt a küldetést betölteni, amit Isten adott neki? Azért, mert fel voltak készülve a pillanatra, hogy belépjenek, és hogy egy örökséget hagyjanak a világban. Szóval átlagos életek, átlagos napok, de ha felkészülünk, és hogyha engedjük, hogy Isten felkészítsen bennünket, akkor ezek az átlagos napok egy átlagon felüli lehetőségekként fognak megjelenni az életünkben. Szóval az életünk minden időszakában Isten mindig felkészít a következő szintre, amit már elkészített számunkra az életünk minden időszakában. Nagyon sokszor tényleg váró termekbe kerülünk az életben, ahova sosem gondoltuk volna, hogy kerülünk. Van egy ismerősöm, aki keresztény, és egy váróteremben van most, mert az orvosok azt mondták, hogy diagnosztizálták egy agydaganattal. Lehet, hogy azt mondja az orvosod, hogy nincs több remény, egy váróterembe kerülsz. Ez is ugyanolyan váróterem. Az életben nagyon sokféle dolog van, lehet, hogy egy rossz anyagi helyzetbe kerülsz. Ez is egy váróterem, vagy elveszted a munkádat, vagy meghalt valakid, vagy már több éve egyedülálló vagy. Lehet, hogy már több 10 éve egyedülálló vagy. És tudjátok, mindannyian kerülünk egy váróterembe, de a következő dolog, amit szeretném, hogy megértenétek, és talán az egyik legfontosabb most így a ti korosztályatok számára, hogy nagyon sokszor, amikor váróteremben vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nem, ez nem lehet igaz. És elegem van már abból, hogy itt várakozok. És azt mondom, hogy oké, elegem van ebből, kilépek ebből a váróteremből, kilépek a felkészítési időszakból, és a saját kezembe veszem az irányítást, és saját magam kezébe veszem majd az irányítást. És kilépünk ebből a felkészítésből, szóval amikor a pillanat jönne, amit Isten akarna nekünk adni, nem vagyunk felkészülve. Szóval amit teszünk a várakozási idő alatt, az kritikus. És bátorítok benneteket, hogy ne lépjetek ki. Ha Isten belehelyezett egy váróteremben, ne lépj ki, mert abban a pillanatban, nagyon sokszor látom ezt, abban a pillanatban, hogy kilépünk ebből, pont akkor akarja Isten megválaszolni azt az imánkat, vagy Isten akkor jönne el az a pillanat, de nem vagyunk készen. Elvétjük, kihagyjuk ezt a dolgot. Minden pillanatnak fontossága van az életünkben. Ne gondold azt, hogy egyetlen egy pillanat, egyetlen egy év, egyetlen egy nap is az életedben az egy ilyen eldobható pillanat, egy eldobható nap. Nem, mindennek értelme van, mindennek célja van az életünkben. És minden nap felkészít bennünket a következő szintre. Minden nap felkészít a következő szintre Isten, amit már ő eltervezett a számunkra. És Isten figyel minket, hogy hogyan reagálunk, hogyan viselkedünk ezekben az időszakokban. Az Efézus 2:10-et szeretném, hogyha felolvasnánk most. Köszi. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval azt írja itt az ige, hogy mielőtt mi még megszülettünk volna, mielőtt te megszülettél volna, Isten már elkészített cselekedeteket számunkra. Nyilván nem arról beszél itt az ige, hogy a jó cselekedeteink alapján vagy által üdvözülünk, van üdvösségünk, kegyelemből van üdvösségünk. De Isten elkészített számunkra cselekedeteket. Isten már eleve eltervezett, hogy miket tudunk megtenni, milyen jó dolgokat tudunk megtenni, és tudnánk megtenni ezen a földön. Az Efézus 2:8-9-ig azt írja, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Szóval ez az ige meg arról szól, hogy nem ezek által, a cselekedetek által lesz üdvösségünk. Isten üdvösséget akar nekünk adni, és tud adni kegyelme által. Ezt csak nekünk el kell fogadnunk. Szóval azt írja ez az ige, az előző ige, hogy Istennek van egy terve az életedre is. Volt már egy terve, mielőtt már megszülettél volna. Volt egy terve. És amit teszel, miközben várakozol, hogy belépj ebbe a tervbe, ez fogja meghatározni azt, hogy valójában be tudsz lépni. Ezt még egyszer felolvasom. Amit teszel, miközben vársz, hogy belépj, ez határozza meg, hogy belépsz-e. Nem tudom, érthető-e. Várakozunk, hogy belépjünk Istennek az ígéretébe az életünkben. De amit teszel e közben, ez fogja meghatározni, hogy valójában be fogsz tudni elépni ebbe az ígéretbe. Ez fogja meghatározni. Isten mindig felkészült embereket keres. De mindig, ahol a felkészülés történik, az mindig egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy váróterem, egy olyan hely, ami egy átlagos nap, puszta, névtelenség, egy semmi gyakorlatilag. Egy olyan hely, amire senki sem számít, senki sem figyel, nem vagy reflektorfényben. Ez a felkészülés időszak helye, szeretném, ha megértenétek, az nem az, amit itt mutatsz a gyülekezetben magadból, hanem az, amit senki sem lát. Ez a felkészülés helye. Engem nem érdekel, hogy miket mutatunk itt a gyülekezetben magunkból. A felkészülés helye az a hely, amikor senki nem lát. Senki nem néz, senki nem tudja, de Isten készít téged. És ez az a hely, ami fel fog készíteni. Ez a kritikus hely. A felkészítés helye mindig egy ilyen névtelenség. Nem a színpadon történik, nem ott történik, hogy én milyen dolgokat mondok itt ebbe a mikrofonba, vagy a színpadon, hogy énekeljük el a dalokat. A felkészülésnek a helye nem az a hely. Nem az a hely, hogy mit látnak az emberek, hogy hogyan szolgálsz a gyülekezetbe. Nem ez a felkészülésnek a helye, hanem az, amit senki sem lát. Amit csak te látsz, csak a te életedben van ott. Ez a felkészülésnek a helye. És csak szeretnélek titeket bátorítani, hogy értékeljétek, ez egy fontos időszak. A várakozásnak a helye nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit. A várakozás az azt jelenti, hogy igenis teszel dolgokat, amit Isten kér, hogy tőled, hogy tegyél. De ez nem azt jelenti, hogy a saját kezünkbe vesszük a saját sorsunkat. A 2 Mózes 3-ban ezt nem vetítjük ki. Mózesnek a rossz példáját látjuk arra, hogy Mózes a saját kezébe akarta venni a sorsát. Benne volt egy várakozási időszakban, és azt mondta, hogy nem, nekem ez elég, én nem fogok tovább várakozni, én a saját kezembe fogom venni a sorsomat, az irányítást, mint mi is nagyon sokan. Nem történik elég gyorsan, oké, akkor keresek egy másik gyülekezetet, ha nem történik elég gyorsan, Isten nem adott munkát, szerzek magamnak egy másik munkát, ha Isten nem adott nekem egy társat, akkor ágyba bújok valaki olyannal, akivel én akarok, megszerzem magamnak, és nagyon sokszor nem akarjuk kivárni ezeket az időszakot az életünkbe, és saját kezünkbe akarjuk venni a sorsunkat, mert nem szeretjük a várótermeket. De mi történik ekkor? Mi történt Mózessel, amikor saját kezébe vette a sorsát? Megölt egy egyiptomit. Gyilkossá vált. És Isten utána elvitte a pusztába, és 40 évig ezen dolgozott Mózesen. Utána bevitte egy másik váróterembe, és azt mondta, hogy oké, 40 évig itt leszel. És ott volt 40 átlagos napon. Nem tudom, mennyire lehetett unalmas a pusztában, de szerintem borzalmasan unalmas lehetett. Mégis minden egyes napnak megvolt a jelentősége. Ez 14.600 nap, 40 év. 14.600 nap. Ott volt Mózes 14.600 napig, és mi történt 14.600 nap után? A világtörténelem egyik legnagyobb dolga. Mózes kivezette Egyiptomból az izraeli, a zsidó népet. Az egyik legnagyobb dolog, amit Isten véghez vitt az ő életén keresztül. Ne értékeld le sosem a várakozási időszakot, amiben Isten helyez, a várótermet, amiben Isten helyez, mert valamit akar tenni. Ne akard a saját kezedbe venni az irányítást, hanem minden egyes napot, amíg várakozol, gondolj arra, hogy mindig egy nagyobb dolgot akar Isten elkészíteni az életedben, és Isten erre akar készíteni, felkészít a karakteredet, a jellemedet, és Isten ezt meg fogja tenni, egy átlagon felül dolgot. Tudjátok, így a gyülibe mi is nagyon sok élményen mentünk keresztül, 14 év alatt igazából nagyon sok dolog volt, és rengeteg átlagon felüli pillanatot éltünk meg. Nagyon sok átlagon felüli pillanat volt. De tudjátok, ezek a pillanatok igazából tök átlagos pillanatok voltak. De az az izgatottság és az a hozzáállás, hogy mi hozzáálltunk ezekhez, az átlagon felüli volt. Hogy Isten mit tud tenni, és mit akar tenni ezekkel a pillanatokkal, az átlagon felüli volt. És ez volt az, ami átlagon felülivé tette azt a pillanatot. Nagyon sokszor már ott akarunk lenni, és nem vesszük észre azt, ami már megvan az életünkben. A Mózes, most nem fogom felolvasni itt ezeket az igéket, de amikor Mózes ott volt a pusztában, akkor meglátott egy égő csipkebokrot, és azt mondta, hogy oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért ég el ez a csipkebokor? És sokszor az életünkben is vannak ilyen csipkebokrok, csak nem veszünk tudomást róla. Isten tesz az életünkben dolgokat, de nem veszünk tudomást róla, mert annyira el vagyunk foglalva, és annyira sóvárgunk azokra a dolgokra, hogy mi lesz majd a jövőben, vagy mit akarunk majd a jövőben, és hogy mi az, amit szeretnénk már látni, hogy megvalósuljon a jövőben, hogy elvétjük, és nem vesszük észre, hogy ott vannak ezek a csipkebokrok az életünkben, és csak észre kell vennünk. De szeretném, ha látnátok azt, hogy csak akkor szólt Isten Mózeshez, amikor Mózes észrevette. Ugyanígy Isten az életünkben csak akkor fog szólni, csak akkor fog átlagon felülivé tenni egy pillanatot, amikor mi észrevesszük ezeket a pillanatokat. Isten akar adni pillanatokat, és vár arra, hogy észrevegyük. És Isten, amikor észrevesszük, akkor ő is elkezd hozzánk szólni. Csak tényleg arra bátorítalak benneteket, hogy ezeket az időszakokat ne értékeljetek alul, hanem értsük meg, hogy ezeknek a várótermeknek az a célja, hogy a jellemünket és a karakterünket formálja, és növelje Isten ez alatt az idő alatt. Az ellenség azt akarja, hogy mi azokat a dolgokat tegyük, úgy viselkedjünk a váróteremben, ahogyan nem kéne. Ki akar minket venni ebből a váróteremből? Ki akar minket szedni, a sátán? És nem akarja, hogy ezeken végigmenjünk. És ilyeneket mond a fejünkbe, hogy Isten feladta veled kapcsolatban, Isten ott hagyott, add fel az egyedülálló életedet, csalódottsággal sújt Isten, pusztasággal sújt Isten, add fel, hogy várakozol Istentől rendeltetett társadról. Lépj ki ebből a házasságból, ne járj gyülibe, úgysem történik majd meg. Állj meg az adakozásban, hiszen úgyis elvesztetted az állásodat, nincs elég pénzed. Vannak dolgok, amiket az ellenség el akar velünk hitetni, és azt akarja, hogy kivenni minket ebből a versenyből. A sátán azt akarja, hogy ne azt csináld, amit kéne tenned a felkészülési időszakban. De minden, amit teszünk, az számít. Visszatérve a szüzeknek a példájára, ugye ezek a koszoros lányok. Gondoljátok el, hogy ezek a koszorús lányok, hát ma, ha megnézzük, Zsaninak, ugye nekünk is volt esküvőnk, és voltak nálunk is koszorús lányok, és már legalább egy fél évvel előtte már elkezdtek szervezkedni, és visszaszámoltak, megvették a ruhát, előkészültek. Csak gondoljátok el ezt a szitút, hogy megvan a ruha, már megvan a nap, a pillanat, és ezt a pillanatot várták ők is. már számoltak visszafelé, hogy már csak 2 hét, már csak 1 hét, már csak 1 nap, már csak 5 óra. És mit mond az ige? Hogy ez az, amiről beszéltek, erre vártak, erre készültek, de mégis 5-en elaludtak. És kihagyták a pillanatot. Ez milyen durva már? Ez olyan, mintha az 5 koszorús lányból 3 elaludt volna mondjuk. És nem jött volna el az esküvőre. És másnap reggel felkelnek, és kihagytam. De, és akkor hívják a Zsanit, bocs, ne haragudj, elaludtunk. Hát ezt gondoljátok el, milyen. Ez az igaz, erről szól. Csak abban a korban úgy hívták őket, hogy szüzek. Hihetetlen, hihetetlen. És nagyon sokszor mi is keresztények ilyenek vagyunk, hogy visszalépünk, és kihagyjuk azt, amit Isten akar nekünk adni, azt a pillanatot, mert nem tudunk elég sokáig várni. Nem feladjuk az utolsó pillanatban. És annyira sokszor látok keresztényeket is, akár itt a gyülibe is, és erre akarlak bátorítani, hogy ne adjátok fel az utolsó pillanatban se. Ne adjátok fel az utolsó pillanatban, várjátok ki az időtöket. Isten időzítése a legjobb. Isten akkor fogja odaadni azt, amit akar, amikor a legjobb lesz, a legtökéletesebb lesz. Te, amit csinálj, az, hogy dolgozol magadon, a karaktereden, engeded, hogy Isten formáljon, hogy változtasson, hogy egyre jobb legyél, hogy készen állj arra a pillanatra. Mert tőlünk függ nagyon sokszor az is, hogy mennyi ideig vagyunk benne ebbe a várakozási időszakban. Tőlünk függ az, hogy mennyi ideig vagyunk benne a váróteremben, hogy milyen gyorsan tudunk növekedni. Gondoljátok el, nagyon sokszor azt akarjuk, hogy 1 éves gyerekből azonnal 21 éves gyerek legyen. Bármennyit imádkozol, bármennyit böjtölsz, 20 évnek el kell, hogy teljen. Teljesen mindegy, hogy mennyit imádkozol ezért. Vagy mennyit drukkolsz, vagy mennyiszer mondod el Istennek, hogy bárcsak 21 éves lennél. 20 évnek el kell telnie. Isten fel akar minket növeszteni, fel akar téged növelni, mielőtt odaadna valami nagyobbat, valami jobbat, valami többet. Bármire is gondolhatsz az életed területére, egy társra, egy munkára, egy szolgálati területre, bármire az életedben. El kell telni ennek az időszaknak. Fel kell, hogy nőjön. Isten fel akar minket növeszteni, és azért nehéz, tudjátok-e, srácok? Mert egy olyan kultúrában élünk, ami minden mikrohullámú és gyors. Tele van instant dolgokkal ez a világ. Instant kávé, instant tea, instant szex, instant munka, instant minden. Gyorsan, azonnal. Ahhoz, hogy 1 évesből 21 éves legyen, muszáj, hogy ez a 20 év elteljen. És nem tudjuk lerövidíteni, nem tudod lerövidíteni. Ne akard a saját kezedbe venni az irányítást. Bíz Istenben. Bízd rá az életedet. És Isten meg fogja adni azt a pillanatot. És amikor eljön az a pillanat, akkor benn leszünk a mennyegzőn. Mi is. Ott leszünk az esküvőn, és nem fogjuk kihagyni ezt az esküvőt. Szóval ne gondold azt, hogy ez a várakozási hely, ez a váró szoba, ez egy haszontalan hely. Ez nem egy haszontalan hely. Ne fuss el, hanem ez az a hely, ahol Isten olyanná akar tenni, ami képessé tesz arra, hogy megtegyed azt, amire elhívott Isten. És Isten sokkal több, mint egy mikrohullámú sütő, keresztül viszi ezeket a dolgokat az életeden. Csak egy utolsó példát akarok mondani. Nelson Mandela, nem tudom, hogy hányan hallottatok már az ő nevéről. Van egy film, azt hiszem, mi a címe? Mandela. Az a címe ennek a film. Nézzétek meg. Nagyon jó. Afrika, ő volt az Afrika első fekete miniszterelnöke. 94-be került miniszterelnöki posztba. De igazából 48-ban már, hát úgymond hatalomra került, és a feketék egyenjogúságáért küzdött. Tudjátok, rabszolgaság volt nagyon sokan, és még most is sajnos néhány helyen rabszolgaság van, de igazából ő volt az, aki a feketék egyenjogúságáért küzdött. És 48-ba került hatalomra, nagyon sokszor letartóztatták, 64-ben életfogytiglani börtönre ítélték, és egy szigeten töltötte le a börtönbüntetését. 90-ben szabadult át, 26 évig volt börtönben. 26 évig. De nagyon érdekes, hogyha megnézitek a filmet, látszik, hogy Mandela, nem tudom, hogy kell mondanom Mandela, gyakorlatilag egy céllal ment be a börtönbe. Tudta, hogy a börtön fog rá várni. De tudta, hogy ennek az időszaknak meg lesz a jelentőség az ő életében. 26 évig volt börtönben, és azt írta, hogy ez az időszak, ez a várakozási hely volt az, ahol a szíve megváltozott. Ahol kapott egy elszántságot, egy motivációt, egy látást a saját népe felé. Azt írta itt, hogy hosszú és száraz évek alatt az éhség a saját népem szabadsága felé éhséggé vált minden ember szabadsága felé. Itt a börtönről ír, a börtön évei alatt, hogy mi történt benne, mint emberben. Misszióm, miután kijövök, felszabadítani az elnyomót és az elnyomottat. Egy óriási küldetést kapott Mandela a börtön évei alatt. Tehát neki nem csak az volt a vágya, hogy ugye a feketéket ugye felszabadítsa, hanem hogy felszabadítsa a fehéreket is, hogy átvitt értelemben kibékítse a fehéreket és a feketéket. És egy fantasztikus munkát végzett, és bement egy börtönbe egy céllal, és Isten megváltoztatta a szívét, és egy nagyobb látása lett, és egy óriási nagy dolgot ért el a világon. Szeretném, hogy megértenétek valamit. A várakozási hely az az a hely is, ahol Isten megváltoztatja a szívedet. Az a hely, ahol Isten nagyobb látást ad az életedre. A várakozási hely az a hely, ahol kiszélesedik a látásod, és a céljaid, a motivációd nagyobbá válik, hogy még nagyobb hatással legyél a világra. Isten ezért fog beletenni, hogy Isten azért tesz bele ebbe, hogy még nagyobb hatással legyél a világra. Jónás ezért volt 3 napig a hal gyomrában. Jézus ezért volt 3 napig a sírban, hogy utána valami nagyobbat tegyen. A Biblia tele van ilyen emberekkel, ilyen helyekkel. Ne értékeljétek le a várakozási időszakot. Ez egy fontos hely. És zárásként csak annyit akarok mondani, hogy nem tudom, hogy te éppen hol állsz az életedben, hogy mire vársz. Mi az, amire vársz, amit úgy érzel, hogy még nem történt meg, amit szeretnél, amiért imádkozol. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótoknak van valami a szívén és az életében. Biztos vagyok benne, hogy mindenki valahol, valamilyen módon egy váróteremben ül. Azt gondolom. Én is, személy szerint. Mindannyian várunk valahol. De arra bátorítalak, hogy ne add fel. Ne add fel. Ne becsüld alá ennek a helynek a jelentőségét. A legjobb évek még hátra vannak. Legyetek éberek. Legyél bátor. És legyél erős. És csináld tovább azt, amiről tudnod kell, tudod, hogy csinálnod kell. Csináljuk azt, mint gyülekezet is, tovább azt, amiről tudjuk, hogy meg kell tennünk, és csinálnunk kell, és figyeld azt, hogy Isten mit fog megtenni. Tedd meg a te részedet, és csak nézd meg, hogy Isten mit fog megtenni ezek után. Szóval Isten egy óriási dolgot fog véghez vinni mindannyiunk életében, amikor megengedjük, hogy ő irányítsa a sorsunkat, és ő irányítsa az életünket. Elhisztek ezt? Oké? Álljunk fel, és csak most imádkozzunk. Szeretném, hogyha most együtt imádkoznánk, és elmondanád azt Istennek, ahol éppen vagy, ahol éppen érzed magadat. Csak én imádkoznék most itt, hanem arra kérlek benneteket, hogy mindannyian őszinték, legyetek őszinték Istenhez, és mondjátok el, hogy hol vagytok most. Hol érzed magadat? Milyen váróteremben? És kérdezd meg Istentől, hogy mi a célja ezzel a te életedben. Köszönjük Jézus ezt az igét, köszönjük neked azt, hogy tanítottál ma bennünket, és szeretnénk, Uram, nem leértékelni, és nem bevenni, Uram, a várótermeket az életünkben, ezeket a várakozási időszakokat. Istenem, csak készíts fel bennünket. Készíts fel bennünket, hogy meg tudjuk mászni, Uram, a Himaláját is. Azokat a dolgokat az életünkben, amiket tettél, amiket elénk helyeztél. Uram, szeretnénk megmászni, Uram, ezeket a hegyeket. Szeretnénk felkészülve lenni. Készíts fel bennünket, Uram. Imádkozok itt most minden egyes fiatalért, hogy legyenek erősek, hogy ne tántorodjanak el, ne aludjanak el, hanem maradjanak éberek, készen a pillanatra, amikor Te be akarsz lépni az életükbe. Amikor adni akarsz nekik, Uram, egy társat, egy párt, Uram. Én imádkozok azért, hogy ne a saját kezükbe vegyék az irányítást, hanem tudjanak várni a Te időzítésedre. Uram, szeretnénk várni a Te időzítésedre az életünk minden területén. Uram, nem szeretnénk leértékelni ezeket, és semmibe venni, Uram, haszontalannak gondolni, mert tudjuk, Uram, azt, hogy ez meghatározza a jövőnket, ahova lépünk. Imádkozok azért, hogy ne hozzunk könnyelmű döntéseket. Imádkozok, Uram, ezekért a fiatalokért, hogy azt az elhívást, amit az életükre szántál, amire elhívtad őket, Uram, meg tudják futni, és meg tudják élni, Uram. Készítsd fel őket a következő szintre, a következő pillanatra. Imádkozok azért, hogy álljanak készen ezekre a pillanatokra. Imádkozok, hogy álljanak készen, amikor Te egy átlagon felüli dolgot akarsz tenni az életükbe. Készítsd fel őket, Uram. Imádkozok azért, hogy ne beszéljenek negatívan, ne legyenek morcosak, Uram, amikor vagy ne legyünk ilyen negatívak, amikor a váróteremben vagyunk, Uram. Nem szeretnénk panaszkodni, Uram, ezekért a helyekért, Uram, hanem szeretnénk csak megérteni, hogy ennek is célja van az életünkben. Imádkozok azért, hogy végezd el, Uram, a Te küldetésedet, a Te látásodat az ők életükön. Imádkozok minden egyes személyért így, ezen a helyen, és ezen a földön is, Uram. Uram, hogy meg tudjuk érteni, mi a Te akaratod. Uram, dicsőítünk Téged. És a mai este még szeretnék azokhoz szólni, akik lehet, hogy nem ismerik igazán egy valóságos módon Jézus Krisztust. Lehet, hogy meg akarod ma ismerni őt valóságos módon. Nem egy vallásos módon, hanem egy valóságos, személyes módon Jézus Krisztust. Tudjátok, egy üresség van ebben a világban, amit csak Jézus Krisztus tud betölteni. Ő az, aki reményt tud adni a jövőre. És nem tudom, hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy véletlenül vagy itt, de nem hiszem, hogy véletlenül vagy itt ezen a helyen. Mindennek célja van, és Isten is céllal hozott el ide. Istennek terve van az életeddel, Istennek terve van veled. Szóval, ha szeretnél ma egy személyes módon kapcsolatot kiépíteni, kialakítani Jézus Krisztussal, akkor csak szeretnék ma érted imádkozni, meghozhatod ma ezt a döntést. És csak kérlek, hogyha most, ahogy mindenkinek le van a szeme is. És csak így imádkozunk, csak kérlek, hogy tedd fel a kezedet, hogyha te vagy az itt, ezen a helyen, aki szeretnéd Jézus Krisztus befogadni az életedbe, és megismerni őt egy személyes módon. Csak kérlek, hogy emeld fel most a kezedet, és szeretnék érted imádkozni, csak így. Hogyha van itt valaki még, aki szeretné egy személyes módon megismerni Jézus Krisztust, akkor szeretnék érted imádkozni. Látom a kezeket, köszi. És most kérlek benneteket, hogy utána mondjátok ezt az imádságot. Mindenki együtt. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy céllal teremtettél, hogy terved van az életemben. Szeretnék belépni ebbe a tervbe, és befogadni ma az életembe téged. Köszönöm, hogy szeretsz, és minden bűnömet megbocsátottad. Ma szeretnék a te gyermekeddé válni. Jöjj be a szívembe, és legyél az én Uram és Királyom.